A mi istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön a mindenható Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a hétfői estét. Köszönjük neked, hogy nem csak veled zárhattuk az elmúlt hetet, hanem veled kezdhetjük az új hetet is. És még hogyha olyan sokszor nehéz is a hétvége pihenése, csendje után újra visszamenni a hétköznapok sűrűjébe, olyan jó, hogy te készítesz ilyenkor is felüdülést, készítesz számunkra ilyenkor is lelki táplálékot. Valóban talán éppen olyan szívvel jöttünk most ide, ahogy az énekben is énekeltük, hogy a viharból, a lelki háborgásból, hogy a hétköznapok terhe alatt megfáradva jöttünk ide. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy te légy segítségünkre, hogy tudjuk ezeket a terheinket, gondjainkat otthagyni az Úr Jézus Krisztus keresztjénél. Hogy valóban felszabadulhassunk, hogy valóban új erőre kaphassunk. Azért könyörgünk, ahogy egy másik énekünk mondja, hogy te csitíts le szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Valóban azért könyörgünk énekünk szavával, a mi lelkünk azért esdekel, hogy te vezesd a mi lelkünket, te vezesd a mi életünket, vezess bennünket lépésről lépésre a megszentelődés útján, és még hogyha keskeny és rögös is az az út, adj nekünk erőt, hogy tudjunk mindig rád tekinteni, veled tovább lépni, és arra felé haladni, amerre te mutatod az utat, amerre te hívsz bennünket. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy a te üzeneted élő és ható, és átjárja a mi gondolatainkat, a mi szándékainkat, vágyainkat, megvizsgálja a mi szíveinket és veséinket. Azért könyörgünk, hogy most is így járjon át a te szent lelked, vezessen bennünket a te utadon úgy, hogy megláthassuk, mi az, amitől szabadulnunk kell, mi az, amiből tisztulnunk kell, hogy amikor majd az úrvacsorához járulunk, akkor az valóban a veled való szövetségkötés megerősítése, bűnbocsánatunk megpecsételése lehessen. Így adj nekünk, mennyei Atyánk, bűnlátást, adj a szívünkbe őszinte bűnbánatot, és add, hogy tudjunk mindattól szabadulni, ami tőled elválaszt. Így kérünk most, hogy szólj hozzánk a te igéden keresztül, és eleveníts meg bennünket a te igéd igazságával. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 55. részéből, az 55. rész első két verséből. Az ige felolvasását és az ige hirdetést leülve hallgassa meg a gyülekezet. Ézsaiás próféta könyvének 55. részéből, az első két versből így szól hozzánk Istenünk igéje. Ó, mindnyájan, kik szomjuhoztok, gyertek-e vizekre? Ti is, kiknek nincsen pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek. Gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a mostani bűnbánati hetünknek a sorozata Ézsaiás próféta könyvének 55. részének néhány verséről szól, néhány verse lesz majd minden napon a textus, és azt a címet adtuk ennek a sorozatnak, hogy Isten kegyelmi szövetsége. Isten kegyelmi szövetségébe hív bennünket, és olyan csodálatos végigolvasva ezt a néhány verset, az jutott legelőször az eszembe, hogy olyan ez, mint amikor az úrvacsora alkalmával meghívjuk a terített asztalhoz azokat, akik elkészítették magukat az Istennel való találkozásra, a vele való közösségre. ez az egész rész, ez az egész gondolatsor Ézsaiás próféta könyvében egy nagy meghívásról beszél. Arról beszél, hogy Isten hívja az ő népét, hívja az elpártolt Izraelt, de hívja a pogányokat is a vele való életközösségre. Erről szól ez a rész, és a ma felolvasott két vers azt a címet viseli összefoglalva, hogy csak Isten elégíthet meg. Csak Isten tudja betölteni a szükségeinket. Azzal kezdi, ó minnyájan, akik szomjaztok, jertek-e vizekre, ti is, kiknek nincsen pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Egy felkiáltással nyit, Isten szinte felkiált és hívja a népeket, azt mondja, minnyájan jertek, mindenkit hív. Isten mindenkit hív, a mindenkiben benne vagyunk mi minnyájan, akik itt ülünk, de a mindenkiben benne vannak azok is, akik nincsenek most itt, benne vannak azok is, akik azt gondolják, hogy nincsen szükségük Istenre, a mindenkiben az elhívottak, a hirdetett igét hallók között, vagy nem hallók között, benne vannak azok is, akik úgy gondolják, hogy Isten nélkül is lehet teljes és boldog az életük. A hívás mindazoknak is szól, akik máshol keresik a békességet, máshol keresik a boldogságot, máshol keresik a betöltekezést. Isten mindenkit hív, azokat is hívja, akik talán úgy gondolják, hogy nincsen szükségük Istenre, és hogy Isten nélkül is jól megvannak. Azokat is hívja Isten, akik talán úgy gondolkoznak, mint a Laodicea-beli gyülekezet, akikről ezt mondja a Jelenések könyve. Mivel ezt gondolod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és nyavajás és szegény és vak és mezítelen. De sokan vannak ilyenek, kedves testvéreim, a mai világban. És olyan jó lenne, hogyha közöttünk senki nem lenne ilyen, aki így gondolkodna, hogy meg vagyok én Isten nélkül is. Hogy én már meggazdagodtam, nekem már nincs semmire szükségem, és közben nem veszi észre, hogy ő az, aki a legnyomorultabb, aki leginkább ki van szolgáltatva a világ különböző tanításainak, akit ide-stova hajt a tanítások különböző szele, aki gyökér nélkül ide-oda tengődik a világban. Isten mindenkit hív, mindnyájunkat megszólít ebben a hívásban. Azt mondja, jöjjenek mindazok, akik éheznek és szomjaznak. Jöjjenek mindazok, akiknek vannak szükségeik. Olyan jó lenne, hogyha be tudnánk ezt látni. Hiszen az ember manapság nem nagyon dicsekszik azzal, hogyha nincs valamije. Általában az emberek azzal dicsekednek, amiük van, és nem nagyon verik nagy dobra, hogyha szükségük van valamire, hogyha valami hiányzik az életükből. Olyan jó lenne, ha legalább magunknak beismernénk, hogy mik a mi szükségeink, hogy belátnánk a saját életünkben, hogy Isten nélkül semmire sem megyünk. Ahogy Jézus mondja, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Mindaddig, amíg el nem jutunk ide, addig nem tud Isten megáldani bennünket, addig nem tud betölteni bennünket. Amíg csak a saját fejünk után megyünk, amíg azt gondoljuk, hogy mi meg lehetünk és megélhetünk Isten nélkül, addig ő nem tud bennünket betölteni. Azokat hívja Isten, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Jézus is ezt mondja a boldog mondások között az egyik helyen, boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítettek. Olyan jó lenne, hogyha mi is az Isten igazságára éheznénk és szomjaznánk. Ha arra vágynánk, hogy a világban és a mi életünkben is az ő igazsága jutna érvényre. Hogyha azt szeretnénk, hogy ő bennünket is személy szerint kezelésbe vegyen, formáljon, megigazítson, hogy Krisztus képére és hasonlatosságára formálódnánk. Mert Isten ennek az éhségnek és ennek a szomjúságnak örül igazán. Ez az, amit szeretne betölteni, ez az, amivel szeretne bennünket megajándékozni. De rögtön fel is vetődik itt a kérdés, mire szomjazunk és mire éhezünk? Hiszen a mai világ olyan sok mindent kínál nekünk, amivel próbálja betölteni a mi testi, lelki szükségeinket. És olyan sokszor azt kell látnunk, hogyha körülnézünk a környezetünkben vagy a saját életünkben, hogy ezeket a világ által kínált dolgokat el is fogadják, és el is fogadjuk sokszor sokan. Olyan jó lenne, hogyha a mi lelki szomjúságunk, a mi lelki éhségünk nem elégedne meg azzal, amit ez a világ kínál. Hogyha többre vágynánk, hogyha többre éheznénk, ha többre szomjaznánk, nem elégednénk meg olyan dolgokkal, amik múlandó, ideig, óráig való teltség érzetet adnak, hanem tudnánk maradandó és tartós értékekre vágyódni, hogyha Istenre éheznénk és Istenre szomjaznánk. Jó, ha ennek az igének kapcsán elgondolkozunk azon, hogy mi is az, amire mi vágyunk. Mi az, ami kitölti az életünket. Mi az, amit keresünk, mi az, amit kutatunk. Mire szánunk időt, erőt, pénzt. És gondoljuk meg, hogy ezek valóban olyan értékek, amikre nekünk szükségünk van. Ezek valóban olyan dolgok, amelyek be tudják tölteni az életünket? Vagy pedig csak azért keressük, azért kutatjuk, mert valami módon azt gondoljuk, hogy saját magunk számára az jó, vagy mert látjuk, hogy mások is ezt csinálják, és mi követjük az ő példájukat. Isten arra hív bennünket, hogy a vele való közösségben, a vele való szövetségben betöltekezzünk, megújuljunk, megerősödjünk. Azt mondja, jertek, vegyetek és egyetek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy Isten olyan csodálatosan felülmúlja a mi kéréseinket, a mi vágyainkat. Sokszor mi csak azért imádkozunk képletesen, hogy legyen kenyér és víz, hogy valahogy túlvészeljük a nehéz időszakokat, hogy valahogy vegetáljunk és átvészeljük a problémás időket az életünkben. Isten ezzel szemben nem csak kenyeret és vizet akar adni, hanem azt mondja itt, hogy bort és tejet, ami egy sokkal teljesebb, egy sokkal átfogóbb táplálék, sokkal több minden van benne, és a bor ugye azt is kifejezi, a bor a szimbólum a Bibliában egyrészt annak, hogyha valaki örvendezik, vigad, ugye esküvőkön és örömteli alkalmakon, lakodalmakkor került elő a bor. Ennek a szimbóluma. Isten nem csak azt akarja, hogy vegetáljunk egy bizonyos szinten, hanem ő teljes és maradandó boldogságot szeretne adni. Isten sokkal többet ad, mint amit kérünk. Feljebb, mint kérnénk, vagy elgondolnánk. És még ajkunkon sincs a szó, ő már egészen érti azt. És mi mégis olyan sokszor megelégednénk a kevesebbel. Olyan sokszor megelégszünk a kevesebbel, amit a világ ad, és nem keressük azt a teljesebbet, azt a boldogabbat, azt a jobbat, amit Isten kínál nekünk. Azt mondja a következő versben, miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet. Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Isten hív mindenkit. Isten hív bennünket is, akármilyen élethelyzetben vagyunk. Bármilyen helyzetből, bármilyen körülmények közül jöhetünk hozzá, bárhol is kerestük eddig a boldogságot, bárhol is kerestük a felüdülést, hogyha talán rossz helyen vagy rosszul, akkor is kezdhetünk Istennel újat. Isten a vele való szövetségre hív bennünket. Arra hív, hogy életközösségben legyen velünk, és szövetséget akar kötni velünk. Tudjuk, hogy az Ószövetségben, hogyha valaki szövetséget kötött valakivel, akkor ezt megpecsételték egy áldozattal. És ez az áldozat úgy nézett ki, hogy levágtak egy állatot, teljesen ketté vágták, és a két fél között átmentek oda-vissza azok, akik szövetséget kötöttek. Ezzel kifejezték a szövetségkötés komolyságát, hogyha megszegik ezt a szövetséget, akkor járjanak így az ő állataik is, az ő javaik is, és ők maguk is, hogyha nem tartják be. A szövetségkötésnek mindig volt egy ilyen pecsétje, mindig tartozott hozzá egy ilyen áldozat. És az új szövetségben is volt egy ilyen áldozat. Jézus Krisztus volt az, akinek meg kellett töretnie testének, akinek el kellett szenvednie a kereszthalált. Ő volt az a pecsét, akivel megpecsételte Isten a szövetséget, amit velünk kész kötni. És Isten kinyújtott karja, Jézus Krisztus személye, Isten most is felénk nyújtja az ő karját Jézus Krisztusban, és kész felajánlani nekünk az ő szövetségét. Ennek minden áldását, minden javát, minden bőségét, minden szabadítását és örömét. És ő kész egyoldalúan is ezt a szövetséget megtartani. Még ha mi sokszor hűtlenkedünk és hitetlenkedünk, ő akkor is hű marad. Ő magát meg nem tagadhatja. Olyan jó lenne, hogyha ezt a hűséges Istent nem küldenénk el magunktól, ha nem fordítanánk hátat ennek a felénk kinyújtott kéznek. És nyilvánvalóan most, hogy úrvacsorára készülünk, szintén meg kell emlékeznünk Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról, arról a szövetségről, amit Krisztusban kötött velünk Isten. És ennek a szövetségnek a jele az úrvacsora közössége, amelyben minden alkalommal, amikor élünk vele, emlékezhetünk arra, hogy mit tett Isten értünk. És egy kicsit átgondolhatjuk azt, hogy mit kezdtünk mi ezzel az ajándékkal. Mit kezdtünk mi ezzel a kegyelemmel, amit Jézustól kaptunk, és mit tettünk mi ezért. Mit adtunk mi ezért hálából oda az Istennek. Jó, hogyha emlékezünk most is erre úrvacsorára készülvén, hogy meg kell erősítenünk a szövetségünket Istennel, és nem feledkezhetünk el arról, hogy mit tett ő értünk. És aztán arra hívja fel a figyelmünket az ige, hogy ez a kegyelem, ez az ajándék, ennek a szövetségnek a lehetősége, ez tőlünk nem kíván áldozatot, nem tudjuk ezt a kegyelmet kifizetni, nem tudunk ezért igazából semmit sem adni, csak hálával és őszinte szívvel elfogadni. Azt mondja, hogy nincs pénzetek, akiknek nincs pénzetek, akik nem tudjátok megvenni, nem tudnátok megvenni, gyertek és vegyétek ingyen. Felvetődhet nyilván a kérdés, hogy vajon miért nincs pénzük ezeknek a megszólítottaknak. Lehet egyrészt azért, mert nagy szegénységben élnek, de lehet azért is, mert már az összes pénzüket elköltötték. Csak éppen nem arra, amire kellett volna, mert máshol keresték a felüdülést. De mégis Isten ennek ellenére ezeket a tékozlókat is hívja. Akik elköltötték, akik rosszra költötték a pénzüket, noha eltékozolták, noha rossz helyen keresték a boldogságot, Isten mégis igazi és teljes boldogságot ígér és ajánl nekik. S nem kárörvendezve bünteti meg őket, no tessék, ezt vetettétek, most arassátok is le. Nem így működik az Isten országának logikája. Isten minden tékozlás ellenére várja azokat, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. S ha nincsen semmink, akkor vigyük magunkat. Vigyük magunkat mindenestől, és adjuk oda magunkat mindenestől az élő Istennek. Bennünket is, mint ahogy a tékozló fiút várta az apja, úgy vár bennünket vissza az atyai házhoz, ami mennyei atyánk. Valaki egyszer úgy magyarázta ezt a jól ismert példázatot, a tékozló fiú példázatát, hogy ez tulajdonképpen nem is a tékozló fiúról, hanem a tékozló atyáról szól. Aki tékozolja szinte a szeretetét, a kegyelmét, a megbocsátását, árasztja úgy rá az ő szeretteire, az ő gyermekeire, hogy meg sem érdemlik, hogy talán észre sem veszik, hogy talán tudomást sem vesznek róla, de ő mégis adja. Ilyen tékozló Istenünk van nekünk, kedves testvéreim, aki árasztja ránk az ő kegyelmét és az ő szeretetét, és olyan jó lenne, hogyha nem mennénk el emellett szó nélkül, hogyha valóban engednénk, hogy az ő szeretete átjárna bennünket, hogy engednénk, hogy a szeretet valóban, ahogy az ige mondja, csontokat törjön, hogy megtörje a mi kemény szívünket, hogy megolvassa a mi jég szívünket, és tudnánk élni, tudnánk égni az élő Istenért. Azt mondja az ige, és ez egy nagyon komoly és figyelmeztető kérdés mindnyájunk számára. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Kedves testvéreim, milyen sokszor adunk ki feleslegesen pénzt, akár most fizikális értelemben, de milyen sokszor tékozlunk értékeket, gyűjtött kincseket adunk oda valamiért, ami teljesen értéktelen, ami elenyészik a pillanat tört része alatt. Hiába való az evilági javak hajszolása, hiába való pénzt adni azért, ami meg nem elégíthet. Hiszen ismerjük ennek a világnak a rendjét, ha van valamink, akkor általában az soha nem elég, mindig több kell, mindig más kell, mindig új kell. Erről szólnak a reklámok, erről szól a világ, erről szólnak azok a gazdag emberek, akiket elénk idézőjelben példaként állít a média, hogy mindig más kell, mindig új kell, soha nem elég, és akkor is meg kell venned, hogyha abszolút nincs rá szükséged. Ugye ismerjük ezt az érzést, talán már többször átéltük, hogy bementünk egy ilyen hipermarketbe, és éppen azért, mert akció volt, bevásároltunk rengeteg olyan dolgot, amire abszolút nincs szükségünk, de mert akciós, hát megvesszük. Én magam is észrevettem már saját magamon, hogyha elmegyek egy kisebb boltba, megveszem tényleg a szükséges dolgokat, de ha bemegyek egy ilyen nagyobb boltba, akkor ott ugye nagyobb a választék, és aztán könnyebben vesz le az ember polcról olyan dolgokat is, amikre valójában nincs is szüksége. És nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmünket itt a világi értékekkel kapcsolatban az Isten igéje. Azért felesleges pénzt kiadni ezekért a dolgokért, mert nem elégítenek meg, és ezzel szembe állítja azt, hogy ami viszont igazán megelégíthet, az meg ingyen van. Hát nem logikátlan dolog azért fizetni pénzt, erőt, időt, szeretetet, akármit tékozolni, ami nem elégíthet meg, miközben valami, ami betölthet, ami teljes boldogságot adhat, az meg ingyen van. Olyan sokszor becsap bennünket, kedves testvéreim, a sátán, hogy azt gondoljuk, hogy ezeket az evilági értékeket, ha megszerezzük, akkor betöltekezhetünk és megelégedhetünk. Miközben Isten ott áll végig mellettünk az életünkben, kísér bennünket végig, és kínálja nekünk a kegyelmet, kínálja nekünk a bűnbocsánatot, a szeretetét, a kegyelmét, az örök életet ingyen. És mi nem vesszük észre, mert bennünk még mindig az van, hogy nekünk valamit tennünk kell, nekünk valamit fizetnünk kell, mert másképp nem működik ennek a világnak a rendje. Minden kerül valamibe, mindenért fizetni kell valamit. És nem tudjuk megérteni, nem tudjuk elfogadni, hogy ez az isteni kegyelem, ez ingyen van. Nem tehetünk hozzá semmit, nem mi érdemeltük ki a jó cselekedeteinkkel, az ügyességünkkel, az okosságunkkal, a szépségünkkel. Isten ingyen adja. De nagyon fontos, amire felhívja a figyelmet az egyik 20. századi német teológus Dietrich Bonhoeffer, hogy nem szabad az ingyen kegyelemből olcsó kegyelmet csinálni. Isten ingyen kegyelme nagyon is drága kegyelem, hiszen Jézus Krisztus életébe került. Annak az életébe, akit Isten a legjobban szeret. És kész volt meghozni értünk az áldozatot, akik még róla mit sem tudtunk akkor, amikor még ellenségei voltunk, ő kész volt az általa legjobban szeretettet feláldozni értünk. Az ingyen kegyelemből, kedves testvéreim, akkor csinálhatunk olcsó kegyelmet, hogyha visszaélünk ezzel a kegyelemmel. hogyha nem jól élünk ezzel a kegyelemmel, hogyha nem azt tesszük vele, amire Isten adta. Hogyha arra használjuk az őtőle nyert kegyelmet, hogy újra és újra fellázadjunk ellene, hogy újra és újra elkövessük azokat a bűnöket, amikre már ő adott bocsánatot. Ne éljünk vissza az ő kegyelmével, hanem a tőle nyert kegyelmet arra használjuk, hogy tudjunk minél inkább az ő dicsőségére élni. Isten igéje arra hív és arra biztat bennünket, hogy hallgassunk rá, hogy figyeljünk rá, amikor annyi szirén hang próbál eltéríteni bennünket az utunkról, hallgassuk meg és halljuk meg végre azt a halk és szelíd hangot, amelyik mindnyájunk szívében megszólal, amikor Isten szól hozzánk, amikor Isten igéjét olvassuk, vagy hallgatjuk, vagy imádkozunk, hallgassunk erre a halk és szelíd hangra, és akkor azt mondja az ige, jót ehetünk. Lelki értelemben is valóságos jót, olyan jót, ami hasznunkra válik. Azt mondja ugye a mondásunk, hogy azzá leszel, amit eszel. Valóban nem mindegy, hogy mit eszik az ember fizikális értelemben sem. Ismerjük a mai világnak a veszélyes élelmiszereit, hogy mivel próbálják az embereket ugye tudatosan mérgezni. Erre is kell figyelnünk, de a lelki mérgekre is figyelnünk kell. Nem mindegy, hogy mit engedünk be az életünkbe, a szemünkön, a fülünkön keresztül, hogy mit nézünk, hogy mit hallgatunk, hogy mit olvasunk, mert azzá leszünk egy idő után. Amit beengedünk az életünkbe, egy idő után azzá formálódunk. Ha Jézussal táplálkozunk, ha azt a mennyei kenyeret esszük, amit Jézus kínál nekünk, akkor Jézus képére és hasonlatosságára formálódunk. De hogyha nem Jézus a mi lelki táplálékunk, akkor azzá válunk, amit nézünk, amit hallunk, amiben élünk, ennek a világnak a szelleme szerint. Azt mondja Jézus, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Ha mi Jézust akarjuk követni, akkor nem lehet bennünk sötétség, akkor nem engedhetjük, hogy a sötétség legyen az életünk része, vagy az életünk tápláléka, hanem az élet világosságában kell járnunk. Isten valóságos jót készít, és valóságos jót ígér nekünk, mindnyájunknak egyen-egyenként. Olyan táplálékot, olyan lelki eledelt készít, amire szükségünk van, ami személyre szabottan nekünk szól, bennünket épít és megelégít. Amiben tudunk gyönyörködni, és amiért tudjuk Istent is áldani, és Istent is dicsőíteni. Azt mondja a példabeszédek könyvének második részében a 7. vers, az igazaknak valóságos jót rejteget, pajzst a tökéletesen járóknak. Igen, kedves testvéreim, Isten nekünk valóságos jót rejteget. Nem csak ideig, óráig valót, hanem olyat, ami elkísér bennünket egész utunkon. Isten azt szeretné, hogyha boldogok lennénk, ha tudnánk benne és az ő ajándékaiban gyönyörködni, és tudnánk őt ezért magasztalni. Azt mondja a 37. Zsoltár 4. verse, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. A 16. Zsoltár 11. verse pedig így szól, te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Ezt készíti nekünk, kedves testvéreim, ami mennyei atyánk, örökké való gyönyörűséget, teljes örömöt, amit senki és semmi nem vehet el tőlünk. Kedves testvéreim, a szürke hétköznapokból, a munka fáradtságából, a meg nem elégítő bűnök hajszolásából Isten most arra hív bennünket, hogy lépjünk vele szövetségre, hogy kössünk vele szövetséget, és arra hív, hogy vele legyünk boldog életközösségben. A hívás és az üzenet mindnyájunknak szól. Véssük a szívünkbe, és soha ne feledjük el, hogy csak Isten elégíthet meg bennünket, csak Isten tölthet be bennünket. Adja Isten, hogy ezt minnyájan megtapasztaljuk, minnyájan átéljük, miközben vele szövetségre lépünk. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te minnyájunkat hívsz. Köszönjük, hogy te nem vagy személyválogató, hogy te nem a mi bűneinkre, nyomorúságainkra, tékozlásunkra vagy tekintettel, hanem a te nagy kegyelmed mindent felülmúl, minden bűneinkre elégséges a te kegyelmed és a te bocsánatod. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy így hívsz most bennünket is. Kihívsz ennek a világnak a forgatagából, kihívsz bennünket a hétköznapok terhei, munkái, nyomorúságai mellől, és azért hívsz el, hogy a szívünkre beszélj, hogy velünk szövetségre lépj. Köszönjük, hogy ezért te hatalmas áldozatot hoztál Jézus Krisztusban. Köszönjük neked ezt az áldozatot, és köszönjük, hogy ennek az érdeméért lehet nekünk bűnbocsánatunk és örök életünk. Szeretnénk ezt a kegyelmet, ezt a drága kegyelmet megragadni hittel, és szeretnénk erre építeni az életünket. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy légy segítségünkre, hogy ne engedjünk ennek a világnak a nyomásának, a korszellemnek, amelyik azt harsogja, hogy gyűjtsünk magunknak-e világon kincseket, ne engedjünk azoknak a hívásoknak, amelyek azt harsogják, hogy még többet szerezzünk, mert látjuk, hogy ezek meg nem elégíthetnek. Köszönjük, hogy ezzel szemben te olyat kínálsz nekünk, ami betölti az egész életünket, és mindezt ingyen adod. Nem tudunk mást adni ezért cserébe, mennyei Atyánk, az életünket szeretnénk neked szentelni, neked adni mindenestől. A gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, vágyainkat, mindent szeretnénk a te kezedbe letenni, mert hálásak vagyunk Jézus Krisztus áldozatáért, és hálából szeretnénk a te örömödre és a te dicsőségedre élni. Légy ebben segítségünkre, könyörgünk a hétköznapokban, amikor nehéz megélni a kereszténységünket, hogy tudjunk jó bizonyságaid, hiteles tanúid lenni. És azért könyörgünk, hogy te adj belénk vágyat, hogy éhezzük és szomjazzuk az igazságot, a veled való közösséget, hogy a mindennapi csendességben tudjunk újra és újra felüdülni, megerősödni, hogy valóban Krisztus képére formálódjunk. És amikor az emberek ránéznek az életünkre, akkor valóban tudják azt mondani, hogy velük van az Úr. És tudjunk olyan életet élni mindnyájan, egyen-egyenként, családban, munkahelyen, közösségben, itt a gyülekezetben is, hogy vonzóvá tudjuk tenni a keresztény életet, a Jézus Krisztussal való szövetséget. Azért könyörgünk, hogy te légy velünk ezen a héten, te erősíts meg bennünket feladatainkban és munkáinkban, hozzuk eléd a mi betegeinket, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy vigasztalója, az erőtleneknek te légy erősítője. És hisszük és reméljük, mennyei Atyánk, hogy ez a hívás, ez a mi magyar nemzetünknek is szól. Ezzel a hívással nem csak a mi gyülekezetünket és benne minket hívsz, hanem egész népünket is. Add, hogy legyen erre a mi nemzetünknek füle, legyen kész szíve, hogy engedjen neked, hogy legyenek megtérések és megújulások, hogy legyen ébredés és reformáció. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy a te szent lelkedet áraszt ki ránk. És kérünk, hogy légy velünk az éjszakában, őrizz bennünket utainkon, és légy továbbra is a mi őriző pásztorunk. Az Úr Jézus nevében kérünk.
Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugvást adok néktek.
Amen.